Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, Nobilis Mário atya vagyok. Önök a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület által szerkesztett teremtésvédelmi magazint hallják a Mária Rádió Hazafelé című műsorán belül. Ebben a hónapban is számos témáról számolunk be önöknek, hogy minél szélesebb körben megértsük a teremtett világ iránti keresztény felelősség kérdéseit, és reményt kapjunk ahhoz, hogy lehetséges cselekednünk. Vannak eszközök a kezünkben, hogy jó irányba fordítsuk a magunk hozzájárulásával a teremtett világ sorsát, beteljesítve az Istentől kapott megbízatást, hogy műveljük és őrizzük a Földet. Közeledik a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus, melynek programjaiban a teremtésvédelem két alkalommal is szerepel eseményként, reméljük, hogy szemléletmódként viszont sok szervezési részletében is. A két programról műsorunk végén bővebb információt adunk. Július végén az emberiség átlépte az egy évre rendelkezésre álló természeti erőforrások felhasználását, ezt környezetvédelmi kifejezéssel túllövésnek nevezzük. Ennek a sajnálatos eseménynek apropóján hallhatunk majd szakértőkkel beszélgetést a fenntarthatóságról. Szokásos rovatainkkal is jelentkezünk. Nemes Csaba számol be arról, mi történt az elmúlt hónapban a világban, illetve idehaza teremtésvédelmi szempontból, a naptárban pedig az elkövetkező jeles napokról hallhatunk tőle. Réfi Júli, mit tehetünk mi rovatában aktuális, szezonális teremtésvédelmi ötletekkel jelentkezik, folytatjuk a Laudato Si enciklika olvasását, Sipos Gyula pedig egy kis erdei ösvény történetével gondolkodtat el bennünket. Nemrég az ENSZ éghajlatváltozással foglalkozó kormányközi testülete, az IPCC újabb figyelmeztető prófétai dokumentumot adott ki. Nemes Csaba erről tájékoztat bennünket. Sokaktól hallani ennek az új IPCC jelentésnek a kapcsán, hogy nincs már mit tenni, az emberiség végső kudarcot vallott, és közel van a végső összeomlás. Bár a jelentésben megfogalmazottak valóban súlyosak, figyelmeztetőek, de hívőként, teremtésvédőként valljuk, hogy a világ végső soron Isten kezében van. Ő kéri a mi együttműködésünket, és nélkülünk, ellenünkre nem fog megszabadítani bennünket tetteink következményeitől, viszont a legkisebb őszinte jó szándékot is túláradó nagy lelkűséggel fogadja el, és szent lelkével megsokszorozza annak hatását. Minden apró tettünk tehát, amellyel a teremtés tudatosság mellett döntünk, nagyon értékes. Ha Krisztussal együtt és egymással közösségben visszük végbe azokat, akkor sokkal többet érhetnek, mint amennyinek emberileg látszanak.
Mi történt? A mikrofonnál Nemes Csaba. Néhány héttel ezelőtt megjelent az éghajlatváltozási kormányközi testület, az IPCC, úgynevezett hatodik értékelő jelentésének az első fejezete, amit az IPCC első munkacsoportjának, az úgynevezett éghajlati rendszer működésével foglalkozó, az éghajlatváltozás fizikai alapjával foglalkozó munkacsoportjának a munkája. Az éghajlatváltozási kormányközi testület 1988-ban alakult, aminek a létrehozását az ENSZ környezetvédelmi programja, a UNEP, és a meteorológiai világszervezet, a WMO kezdeményezte annak idején. Célja az volt, és az most is, hogy értékelje és összefoglalja az emberi tevékenységek által kiváltott klímaváltozással kapcsolatos kutatási eredményeket. Tehát saját kutatást nem végez, hanem referált tudományos publikációkat, több ezer, több tízezer publikációt dolgoz fel, és ezek tartalmát a jelentéseiben összefoglalja, összegzi. Tudomásom szerint ez a bizonyos, most megjelent első fejezetnek 300 szerzője van, és több mint 12 ezer kitűnő referált tudományos labban publikált munkát dolgoz fel. Hát ez iszonyatos mennyiségű ismeret és tudásanyagot. Ahogy mondtam, ez a most megjelent jelentés az éghajlatrendszer működésével foglalkozó munkacsoport munkájának az eredménye. Van egy másik munkacsoport, ami az éghajlatváltozás hatásaival és az azokra való felkészülés, valamint az alkalmazkodás lehetőségeivel foglalkozik. A harmadik munkacsoport az éghajlati rendszerre gyakorolt emberi hatások mérséklésének lehetőségeivel foglalkozik, azaz az úgynevezett üvegházhatású gázok kibocsátásának a csökkentésével, azoknak a lehetőségeivel foglalkozik. Az életünk különböző szinte minden területén, az agráriumot, a közlekedést, az ipart, az energetikát, a szolgáltatásokat és a háztartásokat, tehát a mindennapi életünket is ide értve. És van egy további munkacsoport, ami az üvegházhatású gázok éghajlatmódosító tulajdonságainak számításba vételi módszereire vonatkozó útmutatókat állít össze. Ez a munkacsoport együtt dolgozik a fejlett országok fejlesztési szervezetének, az OECD-nek a releváns hasonló ügyekkel foglalkozó munkacsoportjaival is. Az első igazán híres helyzetértékelő jelentése az OECD-nek 2007-ben jelent meg, ez volt a bizonyos harmadik helyzetértékelő jelentés. Ez ütötte igazán először át erősen globális közvéleményünket küszöbét, béke Nobel-díjat is kapott ennek a jelentésnek a következményeként az éghajlatváltozási kormányközi testület, és annak minden munkatársa, a közelműködő vezető szerzőket idevéve is. És az ötödik jelentés követő, tehát 2014-et követően az úgynevezett másfél fokos jelentés volt igazán híres, igazán nagy döbbenetet okozott a világban, hiszen ez a jelentés azzal foglalkozott, hogy milyen módon, milyen eszközökkel, milyen kibocsátás csökkentési lehetőségekkel tudjuk elérni azt a bizonyos másfél fokos célt, ami azt jelenti, mint a Párizsi Egyezményben elfogadtak, a Párizsi Egyezményt ehhez csatlakozó, illetve aláír országok, hogy ne növekedjen az éves középhőmérséklet másfél fokkal jobban az ipari forradalom előtti időszakhoz képest. Ez nagyon, nagyon lényeges és nagyon fontos cél, hiszen nagyon sok munka, nagyon sok tanulmány, nagyon sok elemzés vonatkozik arra, hogyha ezt a bizonyos másfél fokos küszöböt átlépjük, akár a dupláját is átlépjük, tehát 2-3 fokkal fog majd növekedni a globális éves középhőmérsékletre, akkor bizony sokkal erőteljesebb, sokkal keményebb következményekkel számolhatunk, mint amit már most ezekben a hónapokban, ezekben az években tapasztalhattunk az éghajlatunkban létrejövő különböző meteorológiai elemi csapás, különböző szélsőséges meteorológiai jelenség által, amit már tudjuk, és ez a jelentés is, ez a bizonyos hatodik jelentés első fejezete is hangsúlyoz, hogy bizony már egyértelmű, hogy az emberi tevékenység hatására melegszik a légkör, az óceán, mert bizony az óceán is melegszik, és a szárazföld is. A jelentés többek között kimondja azt is, hogy az éghajlatváltozás üteme példátlan az emberiség történelmében. 1,09 század Celsius fok körül van a 2011 és 2020 közötti hőmérséklet emelkedés az ipari forradalom előtti időszakhoz képest. És viszont azt is tudjuk már, hogy az utolsó 5 év, tehát a 2016-2020-as 5 év globális éves középhőmérséklet átlagából számítva, 1850 óta ez volt a legmelegebb 5 éves átlag. Tehát már tudjuk, hogy benne vagyunk az éghajlatváltozásban, méghozzá elég mélyen. Sajnos felgyorsult a tengerszint emelkedése is, és felgyorsult a jégtakaró húvadásának az üteme is. És azt is már megállapíthatjuk, és megállapítja ez a jelentés is a legfontosabb üzenetei között, hogy egyre több súlyosabb, több kárt okoz, több emberi életet visz el különböző extrém időjárási események, és bizony egyre erősebb bizonyítok támasztják alá, hogy ez is az emberi tevékenység üvegházhatás, a kibocsátásával kapcsolatos ügyek számlájára róható föl. Azt is kimondja, hogy az északi sarkvidék 2050 előtt valószínűleg legalább egy alkalommal teljesen jégmentessé válik. Ennek iszonyatos következményei lehetnek. Nagyon-nagyon jól ismerjük már azokat a nagyon szélsőséges, néha nagyon kemény, egy-két napig, vagy akár egy hétig tartó hirtelen lehűléseket, amit ez okoz, azt követő hirtelen felmelegedéseket, amihez eddig nem szokott hozzá az emberiség, hiszen ahhoz szoktunk hozzá, hogy a úgynevezett zonális áramlók azok állandó áramlatok, és csak ritkán töri meg ezeket a zonális áramlatokat a meridionális hullámok, amelyek a sarkörökről, ugye az északi féltekén az északi sarkörről érkeznek, de miután melegszik, és egyre gyorsabban melegszik az északi sarkör is, és ez a bizonyos cirkumpoláris légáramlás az gyengül, ami azt eredményezi, hogy egyre többet szakadnak meg az unai és armulások, és így egyre több extrém meteorológiai változásokat okozhatnak, akár néhány nap alatt is, ami nagyon nehéz felkészülni. És bizony nem zárható ki azt sem, azt mondja a jelentés, azt írják, hogy a jégtakarók összeomlanak, akár hirtelen, mert nem pontosan ismerjük ennek minden paraméterét, viszont azt tudják a tudósok, hogy nem lineáris változásokról van szó, tehát akár hirtelen változásokról is kell számolni. Köszönöm szépen!
Az emberiség idén a járvány időszakos csillapodása után ismét korán, július végén fogyasztotta el az egy évre rendelkezésre álló természeti erőforrásait. Magyarország ráadásul még előbb, mint a világ átlag. És most már a jövő nemzedékét pazaroljuk, mint sajnos már sok éve minden év utolsó szakaszában. Ferenc pápa ennek a sokszor reménytelennek, megállíthatatlannak tűnő folyamatnak a leglényegére, az emberi szívben rejlő egyik mély okára mutat rá, és egyben a remény útját is megmutatja, amikor a Laudato Si 11. pontjában így ír. Ha az ámulatra és csodálkozásra való nyitottság nélkül közelítünk a természethez és a környezethez, ha világgal való kapcsolatunkban többé nem beszélünk a testvériség és a szépség nyelvén, akkor az erőforrások uraként, fogyasztójaként vagy puszta kizsákmányolójaként fogunk viselkedni, és képtelenek leszünk határt szabni közvetlen érdekeinknek. Ha ellenben átérezzük, hogy szoros egységben vagyunk mindennel, ami létezik, a mértéktartás és a törődés magától megszületik. Eddig a Laudato Si idézet. A túllövés tényéről és a kivezető utakról, lehetőségekről hallhatunk most beszélgetést három szakértővel, Sipos Katalinnal, Zlinszky Jánossal és Nemes Csabával. A hangfelvétel hibáiért elnézést kérünk.
Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, Dr. Zlinszky János vagyok, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatója, rendszerhatóságról, környezetpolitikáról, környezetetikáról szóló tárgyakat oktatok. A mai alkalommal két beszélgető társam lesz Sipos Katalin és Nemes Csaba. Kérlek szépen, Katalin és Csaba, egy-két szóban mutatkozzatok be ti is. Katalin.
Köszöntöm én is a rádió hallgatókat. Sipos Katalin vagyok. Én végzettségemet tekintve biológus vagyok, és elég hosszú ideje dolgozom a hazai természetvédelemben, és jelenleg én vagyok a WWF Magyarország hazai irodájának a vezetője. Ez ugye egy nagy természetvédelmi civil szervezet, ami a világ több mint 100 országában van jelen.
Én is köszöntöm a hallgatókat, engem Nemes Csabának hívnak, és én meteorológusként végeztem annak idején jó régen az ELTE TTK-n, és utána egy idő után, az ONSZ-ból való távozásom után környezetpolitikával, fejlesztéspolitikával, energiapolitikával foglalkoztam jelenleg, a MEH, egy más néven az Energiahivatalnak a fenntartható fejlődési főosztályát vezetem, és sokszor hallhattak engem itt is, mint ahogy Jánost is, a Mária Rádió műsoraiban is, és talán a Magyar Kurírum is olvashattak engem. Köszönöm szépen!
Kezdjünk azzal, hogy van, létezik már olyan, hogy túlfogyasztás napja, ami önmagában is, mert maga a név az beszédes. Ugye gyakorlatilag arról van szó, hogy nem az év végén használjuk fel azt a mennyiségű természeti erőforrást, ami járna az adott évre, hanem sokkal hamarabb. Ez annyira hamarabb következik most már be, hogy Magyarország vonatkozásában idén június 8-án volt a túlfogyasztás napja, vagyis ez volt az a fordulópont a naptárban, amikortól kezdve igazából a jövő generációknak az erőforrásait használjuk fel a saját igényeinkre, és hát lehet látni, hogy itt most már az első fél évre csúszott ez a dátum. Globális szinten sem áll sokkal jobban a helyzet. Ha a világ átlagot nézzük, akkor a túlfogyasztás napja idén július végére, július 28-ára esett. Azt lehet látni egyébként, hogy a 70-es évek óta minden évben előrébb jön néhány nappal a túlfogyasztás napja. a 70-71-ben még karácsony környékére esett ez a dátum, és most idén, ahogy említettem is, már július végére. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy milyen arányai vannak a túlfogyasztásnak, akkor gyakorlatilag az év első fél évében elhasználjuk azt, ami járna az egész évre. És pontosan az van, amit említettél, János, hogy igazából ugye tudunk erőforrást fogyasztani, hiszen literre, köbméterre, hektárra itt van a termőföld, itt van a víz, itt van a biomassa, itt van az élelmiszer. Igazából ezzel a fogyasztással most a megújuló képességét tesszük a bolygónak, tehát gyakorlatilag feléjük a tőkerészt is, nem csak a kamatokat.
Vajon mi lehet az oka annak, Csaba, hogy a magyarországi túlfogyasztás napja az korábbra esik, mint a világ, a globális szintű túlfogyasztás?
Hát igen, ez egy jó kérdés, tehát egyszerű a válasz, ugye mi a fejlett világhoz tartozunk, már jó régi óta, de amikor nem tartoztunk hozzá, úgy hívtak minket, hogy átalakul a gazdasági országot, és akkor is rendkívül rossz hatékonysággal sokkal-sokkal többet fogyasztottunk, ugye, mint amit szabadna. Ezen gondolkoztam, mint amikor beszélgetettek, hogy egy egyszerűbben is meg lehet ezt közelíteni, vagy egy kitűnő magyar szólásmondás, hogy megettük már a kenyerünk felét, csak hogy mi most nem a saját kenyerünk felét ettük már meg, hanem gyermekeink és unokáink kenyerünk felét is megettük. Jó lehet, úgy gondoljuk, hogy kitűnő helyzetben vagyunk, hiszen még azért a hazai biológiai sokféleség viszonylag jó helyzetben van egy olcsó más EU tagállamhoz képest. De most az emlékeimmel kutatok, és volt egy friss cikke Wacker Nagelnek, hát ti nagyon jól ismeritek, talán a hallottuk kevésbé, hogy ugye az ökológiai lábnyomnak, ő és a kollégáinak a kitalálója, hogy egy kitűnő, nehezen mérhető, de egy kitűnő, jó kommunikálható mérőszám. És ő írt egy cikket arról, hogy a világ népességének a 72%-a bizonytalan helyzetben lévő országokban él. Ugye nem olyanokban, mint amiben mi. És mi mégis sokkal többet fogyasztunk. Ugye ezek az országok nem csak bizonytalan helyzetben vannak, hanem ugye a biológiai erőforrás, olyan erőforrás hiánnyal küzdenek, olyan biológiai erőforrások iránti a keresletük meghaladja a megújulást, a regenerálódást. A világ által kevesebb jövedelmet termelnek, ami nyilván korlátozza a máshonnan történő erőforrás vásárlás lehetőségét is. Tehát, ahogy mondod, János, hogy mi többet fogyasztunk, és nyilván, hogyha a fejlett országokat összealapjuk, akkor a fejlett országokhoz képest valamivel kevesebbet, de a világnál sokkal többet, és közben nem oldottuk meg a szegénységet, se nálunk, se a világban. Nagyon egyszerű módszerekkel lehetne ezt megoldani. Közeleg egy olyan világnap, nem tudom, tudjátok-e, szeptember vége talán 28-29-én, ami az élelmiszer pazarlásnak az egyik világnapja. Talán tavaly vagy tavaly előtt volt az első, az ENSZ meghirdette a világnapot, hogyha csak fele-harmad annyi élelmiszer dobnánk ki, akkor már meg lehetne oldani legalább még 2 milliárd embernek pluszban az édesvízhez való hozzáférését, hiszen azt tudni kell, hogy a legnagyobb édesvízfogyasztó az életünkben az a mezőgazdaság, illetve az élelmiszer előállításhoz kapcsolódó vízfogyasztás, és hát nem tudom, a hallgatók tudják-e, hogy mi is elég sokat dobálunk ki. A kidobált élelmiszereinknek a fele az már készétel. Elkészítettünk, nem ettük meg, kidobtuk, de jó csomó friss zöldség, pékáru, stb. Is kidobásra kerül. Ha ennek a felét, harmadát már nem dobnánk ki, nem csak mi, hanem a világon máshol sem, már nagyon sok mindenre megoldást találnak.
Itt egy nagy jóvátételre volna szüksége, regeneráció. Mi minden kellene regenerálni? Nem egyszerűen óni, hanem mi minden kellene Magyarországon, ami a természet tűkének milyen elemeit kellene gyógyítani?
Hát szinte mindent, és az élelmiszer termelés, meg az élelmiszer pazarlás, amit Csaba említett, az azért nagyon fontos témakör, mert igazából, ha a természeti rendszerekről és a természeti erőforrásokról beszélünk, akkor a mezőgazdaság és az élelmiszer termelés az egyik legnagyobb hatótényező. sokféle szempontból is hat az élővilágra, meg a természeti erőforrásokra. Ugye a legtriviálisabb hatás az az, hogy amikor valamit szántóföldként kezdünk el használni, akkor egyszerűen fizikailag megsemmisítjük a korábbi ott lévő élővilágot, legyen az akár egy erdő, vagy egy gyep, vagy egy mocsár. Ugye Magyarországon is ez a folyamat lezajlott, hiszen ha most ránézünk Magyarország térképére, akkor hát majdnem a fele, olyan 40-45% körüli területe az országnak, az szántóföld. Tehát, hogy nagyon, mi alapvetően egy agrár beállítottságú ország vagyunk, hogyha a térképet végignézzük. És hát ez a területfoglalás, ez az elsődleges probléma, ez olyan szempontból hosszú távon is fennáll, hogy ahhoz, hogy a természeti erőforrásaink regenerálódni tudjanak, annak az egyik alapfeltétele az, hogy vissza kellene adnunk valamennyi területet a természeti rendszereknek, és hagyni, hogy helyreálljanak, hogy esetleg még segíteni is őket. Mire gondolok itt, hogy bizony a szántóföldek egy részéből ismét vizes élőhely kellene, hogy létrejöjjön, a szántóföldek egy részéből ismét természetes erdőket kellene, hogy létrehozzunk, ami mindenféle tisztítási folyamatokat, tehát levegőtisztítás, víztisztítás, talaj erózió elleni védelem, tehát ilyenfajta szolgáltatásokat indítana újra, vagy erősíteni meg a jelenlegieket. Plusz, hát ugye a klímaváltozás kapcsán, azt hiszem mindenki tudja, hogy jelen pillanatban a természeti rendszerek jelentik az igazi széndioxid elnyelési technológiát, tehát más módszerünk jelen pillanatban még nincs, amit nagy üzemi szinten lehetne alkalmazni. Tehát, hogy van egy ilyen pont, hogy vissza kéne adni a természeti rendszereknek területet. Ez viszont nagyon erősen összefonódik azzal, hogy jó, de hogyha visszaadunk szántóföldeket, akkor hogy fogunk ellátni élelmiszerrel egy egyre növekvő létszámú emberiséget. Ugye most már 8 milliárd körüli létszámú vagyunk, és ez továbbra is emelkedő trendet mutat, hogyha jövőt kémleljük. És hát itt jön be a jelentősége annak, hogy ha ezt a rendszert helyre akarjuk állítani, akkor egyrészt itt nem egy beavatkozási pont van, hanem nagyon sok. Tehát, hogy itt párhuzamosan meg kell lépni különböző változtatásokat, és például az egyik változtatás az, amit Csaba maga is említett, hogy ha a pazarlást kivesszük a rendszerből, tehát hogy például ezt az élelmiszer pazarlást, ami az összes megtermelt élelmiszernek legalább a 30, de egyes számok szerint inkább a 40% az, ami világszinten tönkre megy, mielőtt bárki megette volna. Ugye ennek a megtermelt élelmiszernek a környezeti terheit is viseli a bolygó, tehát a műtrágyázást, a vegyszerezést, a talaj tönkretételét, a szántással, a különböző mechanikai munkákkal. Tehát, hogy a pazarlás kivétel a rendszerből az a legelső pont. Nem biztos, hogy ez elég lesz, és itt jön a jelentősége annak, hogy ami tartósan élelmiszertermelésben maradt terület, szántóföld, ott sem mindegy, hogy milyen technológiát fogunk alkalmazni a jövőben, mennyi vegyszert fogunk kijuttatni, mennyi műtrágyát fogunk kijuttatni, tényleg minden évben beszántjuk mélyen a talajt, vagy pedig átállunk valamilyen más módszerre, ami hagyja, hogy a talajélet regenerálódni tudjon. Tehát, hogy ezek mind olyan kérdések, amik nem vagylagosak, nem egyik vagy másik, hanem mindegyik párhuzamosan igenis megfontolandó, és mérlegelni kell. És hát említettem ezt, hogy vissza kell adni területet a természetnek, vagy vissza kéne adni területet a természetnek. Azért ez nem egyszerűen annyit jelent, tehát ha csak mezőgazdasági szempontból nézem ezt a kérdést, nem feltétlenül veszteséget jelent ez az élelmiszertermelés számára, hiszen mondjuk ha Magyarországon a mezőgazdaságról gondolkozunk, akkor lehet tudni, hogy a vízhiány az egyre fontosabb és egyre kritikusabb probléma a mezőgazdaságban, és ha úgy adok vissza területet a természetnek, hogy az egyúttal természetes víztározó lesz, tehát mondjuk a régi folyómeder maradványokat, a belvizes foltokat, a természetes víztároló mélyedéseket adunk vissza a természetnek, abból nádasok lesznek, meg kis tavak lesznek, meg mocsarak lesznek. Ezek a felvizesedő területek, ezek egyúttal el fogják látni nedvességgel a környező szántóföldeket is. Tehát, hogyha élelmiszertermelés szempontjából nézem, akkor a természet sok esetben megoldás lehet egy olyan problémára, amivel így vagy úgy, de kezdenünk kell majd valamit a nagyon közeli jövőben.
Igen.
Hadd kapcsolódjak egy kicsit Katához, János, ne arra úgy, hogy közben vágtam. De eszembe jutott egy gondolat, ugye a vizes élőhelyekről, hogy azt szoktuk mondani, hogy ezek a jelenlévő kis a természetnek a női bárkái. Tehát, hogyha ezeket sokasítjuk, megtartjuk, akkor tényleg tovább tudjuk vinni ugye ezeket az értékeket, meg a vélet lehetőségét az unokáim számára is. És akkor még egy gondolat, ne haragudj, János, hogy amivel te kezdted, ugye ezek a megvilágítsuk a hallgatóknak a pénzügyi eszközök és a biológus sokszorosság összehasonlítását. De megjelent valamikor idén január elején Sir Partha Dasgupta professzornak egy fantasztikus átfogó elemzése, olyan elemzés a biológia sokféleség és a közvetlenségről, mint amit annak idején Stern írt az éghajlatváltozással kapcsolatban. Nagyon átütő, sajnos nincs olyan visszhangja, mint amin a Stern jelentésnek. És ugye azt szoktak mondani, hogy a biológia sokféleség a természetnek az immunrendszere, amit most jó erősen károsítunk. És hogy a professzor úr mit ír egy összefoglaló munkájában, azt mondja, hogy a biológia sokféleség lehetővé teszi a természet számára, hogy produktív, állóképes és alkalmazkodó legyen. Ahogy a pénzügyi eszközök portfóliójának sokfélesége csökkenti a kockázatot és a bizonytalanságot, ugye a természeti javak portfólióján belül a változatosság is növeli a természet álló képességét, csökkentve a természet szolgáltatásaival leső kockázatot. Hát most mi nem hogy csökkentjük, szinte megöljük ugye az immunrendszerünket azzal, amit most teszünk, és visszaadom a szót neked, János.
Mit szóltok ahhoz a gondolathoz, mennyire tudtok elősíteni, hogy igazából a kezünkben vannak a megoldások, a politikai döntés az, hogy elterjesztik-e ezeket az eljárásokat, megkezdik-e a gyógyítást tulajdonképpen.
Ezt a magam részéről abszolút csak aláhúzni tudom, tehát hogy konkrét terepi tesztek vannak arra, hogy mondjuk egy ilyen vízvisszatartó élőhely rekonstrukciót hogy kell csinálni, hogyan lehet átállni egy nagyüzemi mezőgazdaságról, egy kis parcellás, hogy részleges talajelőkészítéssel működő mezőgazdaságra, tehát hogy ezekre itt vannak a példák. Ami itt a korlátozó tényező az az, hogy az a fajta közgazdasági gondolkozás és az a fajta politikai priorizálás, ami most jelen pillanatban van, az még teljesen a, hát mondjam így, a régi rendszer szerinti gondolkodásban gyökerezik, tehát a többet termelni, nagy profitot csinálni, és nem foglalkozunk azzal, hogy a hulladékkal igazából mi lesz, és nem foglalkozunk azzal, hogy mennyi erőforrás kell felhasználni ahhoz, hogy megvalósítsuk az elképzeléseinket. Tehát, hogy amíg ez a fajta gondolkozás dominál, addig sajnos nem nagyon tudnak erőre kapni ezek az újszerű megoldások, amiknek egyébként nem csak Magyarországon is vannak jó példák, de hogyha a világnak a nagy esettárát kinyitjuk, akkor pedig egy egész sor olyan megoldás van, amit Magyarországon is lehetne alkalmazni. Te említetted azt, hogy talajtakaró növényzettel is lehet az erózió ellen védekezni mondjuk egy szőlőültetvényben, de vannak ugye agrár-erdészeti rendszerek is, ahol gyakorlatilag egy erdőt kombinálunk a mezőgazdasági növénytermeléssel, és hát a klímaváltozás korában az aszályos, hőhullámos nyarakon nem kell szerintem külön ecsetelni, hogy ennek milyen előnyei lehetnek a mezőgazdasági termelés szempontjából is. Szóval, hogy az eszközök itt vannak szépen sorban a garázsba, és várják, hogy valaki elővegye őket és használja, és az a kérdés, hogy ki és mikor fogja ezt megtenni.
Én csak annyit tennék oda nagyon gyorsan, hogy, és ezek közül van egy csomó olyan, ami nagyon alacsony költségű, sőt, költségmentes megoldás, tehát nem lehet arra hivatkozni, hogy ez túl drága.
Nagyon megköszönöm Sipos Katának és Nemes Csabának, hogy röviden elbeszélgethetünk erről a témáról, és hát kérek mindenkit, hogy a termésen túl a természeti vagyonunkon is gondolkodik az elmúlt hónapban, és azért is adjon hálát, arra is fordítson gondolkodik. Köszönjük szépen még egyszer.
Köszönjük szépen.
Sipos Gyula Szívvirágok rovatában ez alkalommal egy kis erdei ösvényről mesél nekünk, melyet az ott lakók a sajátjuknak, szívükhöz közelinek éreznek. Csak hogy ezt ki így érti, ki úgy, ezért az ösvény léte átalakult, kérdésessé, bizonytalanná vált. Ehhez kapcsolódva osztja meg velünk Gyula teremtésvédelmi gondolatait.
Szép jó napot mindenkinek, Sipos Gyula vagyok. Störökbálinton élek, az ófalui részen, ami a dombok között van és erdő veszi körül, és onnan ugye, néhány perces út vezet a templomhoz, aminek egy része az erdőn vezet keresztül, úgyhogy én akarok minden nap ilyen erdei sétával egybekötve vehetek részt szentmisén, ami nagyon jó dolog, nagyon nyugtató és pihentető is tud lenni kora reggel, ha nem vagyunk olyan álmosak, és csicseregnek a madarak. Egyszer még őzikét is láttam, bár legtöbbször csak a nyesteknek az üzenetével találkozom, akik előszeretettel potyogtatnak az útra, de hát ez hozzátartozik az élményhez. Ez a nagyon jó kis ösvény, ami keményre le volt már taposva, és ez a széle már ilyen meredek, mert alatta házak vannak, és nem is lett volna semmi baj, de néhány évvel ezelőtt valaki, ki tudja, talán teljesen jó szándékkal, az ösvény szélébe ilyen árkokat kellett behúzni, talán, hogy ott folyjon le a víz az eső után, nem tudom mi okból. Ugye, sajnos ennek a jó szándéknak az lett a következménye, hogy az ösvény kezdett elmorzsálódni, és egyre szűkebbé válni, mert nem jó dolog. Ugye én meg próbáltam visszatömeszelni ezeket az árkokat, földdel, vagy ságokkal, de hát sajnos, amit egyszer a kemény földből kiváltak, azt már ilyen puha földdel nem nagyon lehet, viszont a víz tényleg leviszi, ráadásul ez a hősi lélek, akiről nem tudom kicsoda, újra és újra azokat lerugdassa, sőt új árkokat csinál valami rejtélyesoknál fogva, aminek hát az a következménye, hogy megnehezíti a közlekedést, vagy szinte lehetetlenné teszi, hogyha ez sokáig így marad, a templomhoz, illetve az erdei sétát. Most néhány hónappal ezelőtt már az is megtörtént, úgy tűnik mások is rájöttek erre, hogy ez nem lesz ennek jó vége, mert ha lenyesik a házukból az ilyen árkokat, vagy a telkükről, azt odahozzák, és leteszik az út szélére, hát ha az visszatart valamit, vagy gondolom azért, persze lehet, hogy csak azért, hogy megúszszák az ölt hulladék szállítást, de mindesetre az egy jó szándékról tanúskodik, hogy próbálják ezt az ösvényt megtartani. Sajnos, hát ugye ilyen ágakkal, gajakkal, levelekkel nagyon lehet visszatartani azt, amit a kemény föld megtartott volna. Ráadásul ez a hősi lélek azokat is elbontogatja, vagy kirugdossa. Ez egy mélyen szimbolikus dolog, hogy valahogyan jót akarunk mi ezzel az egész teremtett világgal, de közben aztán mégiscsak kárt okozunk, és amit egyszer kárt okoztunk, azt próbáljuk valahogyan helyrehozni, de hát nagyon nehezen, nagyon lassan, ha egyáltalán sikerül helyrehozni. Persze, ugye egy ilyen beton lépcső vezet le erre a kis ösvényre, és a lépcső tetején ott van egy ilyen tábla, hogy helyi védettséggel rendelkező terület. Hát ugye ez már egy jó dolog megint, de hát lássuk be, egy ilyen tábla még nem fogja megvédeni se az utat, se az őzikét. Igaz, hogy megtehetném én is, hogy fogok egy ásót, meg kapát, és kiszélesítem az ösvényt valahogy a hegy felé, és gondoltam már, hogy végkapálom az egészet, de hát bevallom, erre még nem került sor, biztos én is lusta vagyok, vagy nehezen szánom rá magam. Valahogy az emberi tehetetlenségünkkel ezt a pici javításokat elvégezzük, de a rendes, radikális megoldás, ami valóban helyrehozna a problémát, arra meg nehezen szánjuk rá magunkat. Mindenesetre előbb-utóbb valamit tenni kell, akár a kis ösvényünkkel, akár az egész teremtett világgal. Vissza kell jutnunk valahogy Istenhez, vissza kell jutnunk a teremtett világ megőrzéséhez. Hát adja Isten, ez így legyen, kapára, kaszára mondhatnánk. Köszönöm, hogy meghallgattatok, Isten áldjon benneteket.
Réffi Juli, mit tehetünk mi rovatában, ismét Szabó Eszterrel beszélget. Kezdődik az iskola, a két gyakorló anyuka a készülődés teremtés tudatos formáihoz ad nekünk támpontokat. A beszélgetés végén most is kiderül majd, hogy ebben az esetben is sokkal könnyebb közösségben tenni a teremtett világért.
Üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit, Réfi Júlia vagyok, a Naphimnusz Egyesület tagja, és taktársammal Szabó Eszterrel beszélgetünk arról, hogy mit is tehetünk mi. Megint szezonális ötletekkel jövünk, hiszen jön a tanévkezdés, és ezzel kapcsolatban szeretnénk pár dolgot ajánlani, hogy hogyan lehet ezt teremtéstudatosabban kezelni. Például nem kell mindenből újat venni, itt a tanárokat is megkérném, hogy esetleg gondolják át, hogy nem engedik-e meg a diákoknak, hogy a tavalyi füzeteket folytassák, legalább olyan tantárgyak esetében, mondjuk énekóra, amikor viszonylag kevés dolog kerül egy év alatt egy füzetben. Általában kapunk füzetcsomagokat is ajándékba kerületektől, hát ez nálunk általában nagyon vékony füzetek, gyakorlatilag használhatatlanul vékonyak, egy-két óra alatt betelnek, és rengeteg műanyagba csomagolt vonalzó, műanyagvonalzó, szögmérő, és nejlonba csomagolt olló is van általában a csomagban, egy csomó felesleges dolog mellett, például nem igazán minőségi, használhatatlan ceruzák, meg ilyesmik, és azért ezen próbáltam tízakozni a kerületnél, de most végre egy kerületi összefogás is született, ilyen zöld szervezet azt állítja, hogy idén sikerült kivívni azt, hogy valami környezettudatosabb dolgokat kapjanak a gyerekek. Én ezt kíváncsian várom, mert ez is illusztrálna azt, hogy mennyire érdemes összefogni másokkal ilyen törekvések érdekében.
Az előző évi füzetek, könyvek felhasználása nálunk is probléma. Én azt szoktam csinálni, és most a napokban pont ezt csinálom, hogy az előző évi füzetek megmaradt üres lapjait kivágom, kitépem, szépen így egybe, és odaadjuk a helyi óvinak, firkapapírnak, meg rajzpapírnak. És az óvónénik nagyon örülnek neki, mert az óvisok ezt nagyon-nagyon szeretik, ettől ők is nagy iskolásnak érzik magukat, és akkor rajzolgatnak a kis kockás vonalas füzeteikbe. Olyat is csináltunk egyszer, hogy volt egy olyan füzete valamelyik gyerek, ennek ugye a margón mindenféle kis aranyos ábrák voltak, és ezeket az ábrákat nem átollottunk egyesével kivagdosni, és utána bevitték a gyerekek játszani, és heteken keresztül ezzel kiválóan el voltak, cserélgették őket, kinek a sárga unikorn is, kinek a rózsaszín unikorn is. Eltartott egy darabig, persze nem tudom, 150 ilyen kis négyzet kivágása, de nagyon jó érzés volt, hogy utána még tényleg hetekig szolgálatot teljesített, és nem kapásból ment a szelektív kutyába.
Igen, hát ha mégis vásárolunk, akkor én azt javaslom, hogy a füzetekből most már azért lehet kapni újra papírfüzeteket, érdemes egy kicsit utána járni. Aztán a ceruzákból is én a festetlen ceruzákat ajánlom, annak a hegyezéke az mindenfajta kérdés nélkül mehet a komposztba, bár én megmondom őszintén, hogy minden ceruza hegyezéket a komposztba teszek. Aztán olyan tollat vegyünk mindenképpen, amiben cserélni lehet a betétet, és már újra papírból is készülnek ilyen tollak, minél kevesebb műanyagot próbáljunk felhasználni. Aztán a 10 órait se érdemes nagyon becsomagolni, egy kis egyszerű csukható műanyag dobozba szoktam tenni. Ez azért is jó ez a doboz, mert a kisi gyerekek még kapnak 10 órait meg uzsonnát a iskolában, és ha netán nagyon nem hajlandók megenni, és a többiek se csapnak le rá, akkor ebbe a dobozba haza tudják hozni, és ezzel teszünk azzal, hogy az élelmiszer pazarlás, ami előfordul sajnos az iskolákban, az hát tudjuk csökkenteni egy kicsit ezt az élelmiszer pazarlást. Aztán hát ugye minden évben elhozik a szülőértekezleten, az óvónéni kérik, hogy ne pakoljanak édességet a szülők, de sajnos ezt figyelmen kívül szokták hagyni, hiszen annyival egyszerűbb bepakolni egy ilyen kis becsomagolt valami kis édességet a gyerekeknek, mint 10 órait készíteni, ez egy óriási nagy kísértés a szülőknek, de hát nem ezzel tesszük jót a gyerekeknek persze.
Tény, hogy a gyerekek iskolai elemózsiájából, hogyha mi pakoljuk, akkor is, meg hogyha nem mi pakoljuk, akkor is rengeteg csomagolási hulladék tud keletkezni, viszont ezzel kis odafigyeléssel ez nagyon-nagyon tudjuk ezt a mennyiséget csökkenteni, vagy akár teljesen el is kerülni. Mi otthonról szoktunk adni szendvicset a gyerekeknek, és ezt nem szoktuk befóliázni, hanem egyszerűen egy fogpiszkálóval, vagy befőttes gumit rakunk köré, és ez tök szépen összetartja a szendvics két felét. És ezt a dobozos pakolási módszert nem csak suli időben a iskolai kajára, hanem kirándulásoknál is alkalmazzuk, mert évek óta nem használunk se alufóliát, se frissen tartó fóliát a túrázáshoz elcsomagolt ételek esetén sem.
Igen, és már a csomagolásoknál tartunk, ugye az iskolák nagy részében megkövetelik a füzeteknek, könyveknek a becsomagolását, hát nálunk az a mondat is elhangzott, hogy katolikus iskolában nehéz megfogni a 6. parancsolatot a gyerekeknek, de ezzel is közelítették, hogy aki nem csomagolja be a könyveit, az olyan, mint hogyha messzelenül menne iskolába. Hát jó, akkor engedjünk ennek, de én azzal szoktam sokkolni cserébe a tanárőket, hogy az óhatatlanul keletkező élelmiszercsomagolásokból csinálok fólia hegesztő segítségével füzetborító. Például hát ilyen mireli zöldségeknek a csomagolásából ideális füzetborító lesz, vagy a boltokban elkérem, ha megnézzük ezekben a nagy áruházokban, hogy mennyi hulladék, csomagolási hulladék keletkezik, egyszerűen addig, amíg kivisszük a polcokig a dolgokat, óriási fóliák vannak, amiket elkérek, és abba is lehet csomagolni, és akkor ez egy leszedhető dolog, sőt, hogyha vigyáznak rá a gyerekek, még a következő könyvre is rá lehet tenni, szemben ezzel az öntapadós fóliával, ami soha nem szedhető a könyvekről, nagyon sokan szeretik használni, pedig hát valójában a végén a papírhulladékból egy vegyes szemetet készítünk, tehát nem praktikus, érdemes arra gondolni mindig, hogy mi lesz a tárgyakból akkor, amikor elérik a végét a használatoknak, élettartamoknak.
Bevallom, hogy én egyszerűen nem is szoktam bekötni a könyveket, füzeteket. Erre előzetesen persze mindig engedélyt kérek az adott tanártól, akik első körben lehet, hogy meglepődnek, de aztán utána, hogyha elmagyarázom, hogy ez a hulladékcsökkentési célzattal találtam ki ezt a dolgot, akkor utána meg szokták engedni. Szerencsére a mi iskolánknak van egy örökös ökoiskola címe, bár őszintén szólva szerintem amennyi öko dolgot csinál a mi iskolánk, annyit bármelyik iskola megtesz, tehát ez elég sok iskola ökoiskola, és akkor a tanároknál általában elég erre hivatkozni. Úgyhogy esetleg érdemes utána nézni, hogy a kedves hallgatók iskolája nem ökoiskolája, és akkor ez egy jó jogcím lehet a környezetbarát lépések bevezetésére. Én azért is el szoktam bekötni a füzeteket, könyveket, mert nagyon sajnos módon a gyerekek minden évben új könyveket, új füzeteket kapnak, pedig igazából, ahogy ez régen volt, a felső évfolyamok könyveit tök jól tudnák használni a következő évfolyamok, ahogy ez tényleg szüleink, nagyszüleink idejében is volt. És mivel ugye így csak egy évet kell kibírniuk, nem több éven keresztüli használatot, ezért ezt a kötés nélkül is minden további nélkül kibírják. Úgyhogy én a könyv nem kötés pártján vagyok.
Igen, én is ezt találom itt a legjobbnak, de hát nyilvánvalóan megkerülhetetlen, viszont amiből csak lehet, azért vegyünk, vagy szerezzünk használtat. Ünneplőből, iskolatáskából, toltartóból, tornazsákból, tornaruhából, melegítőből, akár még tornacipőből is, bár mondjuk lehet, hogy a cipő az olyan, hogy eléggé fontos, hogy a gyerek a saját maga lábára tapossa ki. Nem igénylik a gyerekek az új dolgokat. Mi erőltetjük rájuk ezeket a csillogó-villogó dolgokat, mert kedvet szeretnénk nekik csinálni az iskolához, holott óriási szerencse, hogy tanulhatnak, hiszen a világ legtöbb gyerekének ez nem adatik meg. Aztán nagyon fontos, hogy most visszatérünk a közösségbe, vagy új közösségbe kerülünk. Mindenképpen szorgalmazzuk most az új szokások kialakítását, pontosabban inkább a régi szokások kialakítását, hiszen amikor mi voltunk gyerekek, akkor még nem egyszer használatos papírtörlők voltak, hanem mindenki hozta a saját törölközőjét, nem műanyagflakonos folyékony szappant használtunk, hanem papírcsomagolás, szilárd szappant, nem osztogattak a gyerekeknek kis dobozos szívószálos üdítőket. Ha van lehetőségünk ezek ellen az új környezetszennyező gyakorlatok ellen tenni, akkor próbáljuk meg a közösségben, például lehet, vagy pedig legalább az, hogy ha már muszáj a papírtörlő, akkor nagy tételbe szerezzünk be újra papírtörlőket, nyomtató papírokat, és ne higgyük el ezt a városi legendát, hogy ezek aztán tönkreteszik a nyomtatót.
Utolsó gondolattal maradunk még az iskolánál. Az iskola és a közösségépítés metszeteként megpróbálhatunk akár egy szülői zöld kört is verbúválni az iskolában. Több száz szülő között talán akad néhány, akinek valóban fontos a környezet és a teremtett világ védelme. Én azt csináltam, hogy az iskolai SMK-t megkértem arra, hogy hirdessék meg valamennyi osztály, valamennyi szülője számára, hogy itt bizony alakul egy szülői zöld kör, és várja a lelkes csatlakozókat. És aztán meg is alakult a szülői zöld körünk, és nyilván egészen más fogadtatásra számíthatunk, akár az iskola vezetősége, akár bárki harmadik személy oldaláról, hogyha nem úgy vezetjük be a környezetbarát ötleteinket, kéréseinket, mint egy egyedüli megszállott lázadó, hanem ez az iskola hivatalos szülői zöld köre, aki itt fellép a teremtésvédő ötletekkel.
És ez persze nem csak kizárólag az iskolában tehető meg, nem mindenkinek van iskolás gyereke, nem mindenki tanár, de bármelyikünk tagja a közösségeknek. Itt ugye megint csak nyári szünet, járvány után újraindulnak a közösségek, elkezdhetjük ott is szorgalmazni ezeket a fenntartható gyakorlatokat. Legalább vessük fel a dolgokat, hát ha társakra is találhatunk, vagy egyáltalán, ha még nem is reagálnak rá pozitívan, vagy szóban, vagy írásban, akkor is legalább fölmerül az emberekben, lehetne máshogy élni, kevésbé környezetszennyezően élni. És együtt sokkal könnyebb cselekedni, hiszen valamennyien közösségnek a tagjai vagyunk, amiknek a közösségnek megvan valahogy a gyakorlatuk, hogyha ezek nem igazán fenntarthatóak, akkor mi se tudunk annyira fenntarthatóan élni. Sodor minket az ár. És ez lényegesen nehezebb a közösségeket megmozgatni ebbe az irányba, de hát nem győzöm hangsúlyozni, hogy a Naphimnusz Egyesület szeretne segítséget nyújtani ezekhez a kezdeményezésekhez.
Egy jó példa a rossz szokásokra, a alsós gyerekeknek 10 órai vagy uzsonna pakolása. Tehát aki kap az iskolában mindkettőt, annak ez igazából tök fölösleges. Én nem is értettem, amikor a gyerekeim elkezdtek iskolába járni, hogy miért alakult ki ez a népszokás. És egész egyszerűen azért, mert mindenki csinálja. Hogyha mindenki visz, akkor nyilván a mi gyerekünk is fog kérni, akkor is, hogyha nem éhes, mert mindenki más visz. De próbáljunk meg nyugodtan ez ellen a szokás ellen küzdeni, hát ha kiderül, hogy nem csak mi nem szeretjük ezt, hanem másnak is púpa hátán, és csak nem meri senki se felvállalni azt, hogy változtasson a jól kialakult szokásokon.
Így van, és akkor hát púpa hátunkon egy csomó minden, a gyerekeket is akárcsak nyáron, évközben is hajlamosak vagyunk túlterhelni programokkal. Hát nagyon nagy a verseny, attól félünk, hogy a gyerekek kimaradnak valamiből, de az ilyen módon fölpörgetett gyerekek valójában a legfontosabb dolgokról maradnak le. Se nekik, se nekünk nem lesz időnk a teremtett világgal foglalkozni. Ráadásul ebben a feszített tempóban fokozottan fogyasztunk általában, és amikor meg üres állatok vannak, akkor a gyerek nem tud mit kezdeni magával, és belemenekül a kütyük kétdimenziós világába, hiszen ott talál hasonló intenzitású ingereket. Most még van egy kis időnk arra is, hogy találjuk ki, hogy tudjuk minél környezettudatosabb módon alakítani a napi rutint. Minél kevesebb autózásra, ha mégis muszáj, szervezzük össze, hogy legalább vigyük a barátokat is magukkal, hogy legyen legalább tele az a kocsi. De ha csak lehet kerékpárral, sétával, tömegközlekedéssel szerterveznünk itt. Egészen rosszul állnak hozzá az emberek, nem azért nem akarok bemenni autóval a városba, mert ott dugó van, hanem azért nem megyek be a városba, hogy ne legyen dugó. Hiszen ha bemegyek a városba autóval, én magam is a dugónak az eleme leszek. És akadályozom a többieket. Megrontom persze a levegőnek a minőségét akár.
Igen. Ugye szeptemberrel újraindul nem csak az iskola, hanem a városi torlódások is. Ahogy Júli is mondta, hát az autók elterjedésével a városainkban az elmúlt egy-két évtizedben mára infrastruktúrálisan már szinte minden a gépkocsik kiszolgálásáról szól. Néha az az érzése az embernek, hogy a városlakói nem is az emberek, hanem az autók. És nagyon érdekes ellentmondás van ezzel kapcsolatban az emberekben, hogy hajlamosak vagyunk az autózáshoz való jogot egyfajta alapjogként látni, hogy természetesen nekem az jár, hogy én beülhessek az autómba, és kényelmesen, akárhol gyorsan elmehessek. De ugyanígy alapjogként tekintünk a zöld területekre, a biztonságos, élhető városi környezetre, a biztonságos közlekedési lehetőségekre is. És én azt javaslom, hogy használjuk ki ezt az utóbbi vágyunkat, ez teljesen természetes módon él az ember lelkében, és néha engedjünk neki. Egy-két kilométeres távolságban, elsősorban ne autóban, hanem gyaloglásban, rollerezésben, biciklizésben gondolkodjunk. Persze lehet, hogy ez elsőre nehéznek, vagy veszélyesnek tűnik, de hogyha így van, akkor próbáljuk ki szép időben, kisforgalmú utakon, védett környezetben. Aztán fokozatosan, hogyha tetszik, akkor mehetünk egyre többet, egyre rosszabb időben, egyre forgalmasabb helyen is autón kívüli közlekedési móddal. Szerencsére most már egyre több önkormányzat és szervezet szervez ingyen kerékpáros oktatásokat. Ezek során gyakorlott kerékpárosok, vagy akár hivatásos kerékpároktatók vezetik és tanítják a városi forgalomban a kevésbé gyakorlott, de lelkes bicikliseket. Itt Budapesten augusztus és szeptember során Józsefvárosban, Erzsébetvárosban és Dél-Budán is számos ilyen oktatás lesz, illetve lesznek metrópótló biciklizések is a metró útvonalának felújítás alatt a kerékpáros klub szervezésében. Akit ez érdekel, a Magyar Kerékpáros Klub honlapján és Facebook oldalán részletes információt talál. Ezeken én magam is rendszeresen részt veszek vezetőként vagy kísérőként, és nagyon sok szeretettel látjuk programjainkon a Mária Rádió valamennyi kedves hallgatóját.
Köszönjük szépen a figyelmet, szép évkezdést kívánom!
Megérintetted lelkemet, ott a wasted breath. Felfoghatatlan szerelmes Isten, kiérthetné meg szándékait, dicsőség. Sajtva az összes vétkem, saját fiának hív engem. Csodás megváltó, mit is mondhatnék, benned van reménységem. Halleluja, dicsérem.
Laudato Si-t, Ferenc pápa enciklikáját ez alkalommal Aratóni Anna Marival olvassuk tovább. Ferenc pápa most a Bibliából azokra a részekre hívja fel a figyelmünket, amelyek az Isten által teremtett világ védelmére, őrzésére hívnak bennünket. Kapcsolódnak ezek a szakaszok a korábbi, a fenntarthatóságról folytatott beszélgetéshez is, hiszen az erőforrásokkal való emberi bánásmód mély okaira világítanak rá. A felolvasott részlet után pedig ismét Nemes Csaba jelentkezik a teremtés védelemmel kapcsolatos jövőbeli jeles napokkal, eseményekkel. Az egyiket különösen ajánljuk azoknak, akik javarészt autóval járnak, és mivel nincs bérletük, akkor sem szállnak tömegközlekedési eszközökre, amikor esetleg praktikusabb lenne. Csaba elmondja majd, mi a megoldás, vagy legalábbis annak első lépése, modellje, ami talán meghív egy elszántabb cselekvésre a különleges időszakon túl is.
A bibliai elbeszélések bölcsessége. Anélkül, hogy a teremtésről szóló egész teológiát megismételnénk, azt kérdezzük, mit mondanak nekünk a nagy bibliai elbeszélések az ember világhoz fűződő viszonyáról. A Teremtés könyvében, a Teremtés művének első elbeszélésében Isten terve magában foglalja az emberiség megteremtését. Az emberi lény megteremtése után a szöveg azt mondja, Isten látta, hogy nagyon jó mindaz, amit alkotott. A Biblia azt tanítja, hogy minden emberi lény szeretetből Isten képére és hasonlatosságára teremtetett. Ez a kijelentés rámutat minden emberi személy végtelen méltóságára, aki nem csupán valami, hanem valaki. Képes arra, hogy megismerje önmagát, uralkodjék önmagán, szabadon oda ajándékozza önmagát, és közösségre lépjen más személyekkel. Szent II. János Pál pápa arra emlékeztetett, hogy az a különleges szeretet, amellyel a Teremtő minden egyes emberi lényt szeret, végtelen méltósággal ruházza fel. Akik elszántan védelmezik az emberek méltóságát, a keresztény hitben megtalálhatják a legmélyebb érveket ehhez az elkötelezettséghez. Milyen csodálatos az a bizonyosság, hogy egyetlen ember élete sem vészel reménytelen káoszban, olyan világban, amelyet a puszta véletlen vagy értelmetlenül ismétlődő körforgás irányít. A Teremtő mindannyiunknak mondhatja. Mielőtt megalkottalak anyád méhében, már ismertelek. Isten szívében fogantattunk, és ezért minnyájan Isten egy-egy gondolatának gyümölcse vagyunk. Minnyájan akartak, minnyájan szeretettek, minnyájan szükségesek vagyunk. A Teremtés könyvében található teremtés elbeszélések szimbolikus és narratív nyelvezetükkel mély tanításokat fogalmaznak meg az emberi létről és az ember történelmi valóságáról. Ezek a történetek arról szólnak, hogy az emberi létezés három egymással szorosan összefüggő alapvető kapcsolaton, az Istennel, a fele baráttal és a földdel való kapcsolaton alapszik. A Szentírás szerint a három életfontosságú kapcsolat megszakadt, de nem csak külsőleg, hanem bennünk is. Ez az elszakadás a bűn. A Teremtővel, az emberekkel és az egész teremtéssel való összhangot leromboltuk azáltal, hogy megpróbáltuk elfoglalni Isten helyét, és megtagadtuk, hogy korlátozott lényeknek ismerjük el magunkat. Ez eltorzította az embernek azt a megbízatását is, hogy uralkodjon a földön, hogy művelje és őrizze azt. Ennek eredményeként az ember és a természet közötti eredetileg harmonikus viszony ellenségessé vált. Ezért fontos figyelnünk arra, hogy az összhangot, amelyet Assisi Szent Ferenc megélt minden teremtménnyel, úgy értelmezték, mint ennek a szakadásnak a gyógyítását. Szent Bonaventura azt mondta, hogy a minden teremtménnyel megélt egyetemes kiengesztelődés által Ferenc valamiképpen visszatért a kezdeti ártatlanság állapotába. E modelltől eltávolodva, ma teljes romboló erejével megnyilvánul a bűn a háborúkban, az erőszak és bántalmazás különböző formáiban, a leggyengébbek magukra hagyásában, a természet elleni támadásokban. Nem mi vagyunk Isten. A Föld létezett már előttünk, és mi ajándékba kaptuk. Ez a tény lehetővé teszi azt, hogy válaszoljunk egy vádra, amelyet a zsidó-keresztény felfogással szemben megfogalmaztak. Azt mondták, hogy mivel a Teremtés könyvének elbeszélése arra hívja az embert, hogy uralkodjon a földön, ez hozzájárult a természet könyörtelen kizsákmányolásához, mert az embert uralkodó és pusztító lényként mutatja be. Ez nem helyes értelmezése a Bibliának. Az egyház nem így érti azt. Ha igaz is, hogy néha mi, keresztények, helytelenül értelmeztük a Szentírást, ma határozottan el kell utasítanunk azt, hogy a többi teremtmények feletti abszolút uralkodásra lehessen következtetni abból, hogy az ember Isten képére teremtetett, és azt a megbízatást kapta, hogy uralkodjon a földön. Fontos, hogy a bibliai szövegeket a hozzájuk tartozó szöveg összefüggésben megfelelő hermeneutikával olvassuk, és arra is emlékezzünk, hogy a világkertjét művelni és őrizni kaptunk meghívást. A művelni jelentése megmunkálni, felszántani vagy dolgozni rajta, az őrizni jelentése pedig megvédeni, gondozni, megóvni, fenntartani, figyelemmel kísérni. Ez egymás iránt felelős viszonyt jelent az ember és a természet között. Minden közösség kiveheti a föld javaiból, amire szüksége van az életben maradáshoz. De kötelessége meg is védeni, és biztosítani termékenysége folyamatosságát a jövőbeli nemzedékek számára. Mert végeredményben, ahogy a Zsoltár mondja, az Úré a föld, övé a föld és minden, ami rajta van. Ezért Isten megtagad minden abszolút birtoklásra irányuló igényt. A földet nem lehet eladni véglegesen, mert enyém a föld, ti csak jövevények és vendégek vagytok nálam. Ezt olvashatjuk a Leviták könyvében. Ez a felelősség a Földdel szemben, mely Istené, megkívánja, hogy az értelemmel felruházott emberi lény tiszteletben tartsa a természet törvényeit és a kényes egyensúlyt az élő lények között, melyek a világon élnek, mert Isten parancsolt, és azok létrejöttek, felállította őket mindörökre, és el nem múló törvényt szabott nekik, 148. Zsoltár szavaival. Ezért a bibliai törvényhozás arra is figyel, hogy olyan szabályokat adjon az embereknek, amelyek nem csak a többi emberi lényhez, hanem a többi élőlényhez fűződő kapcsolatát is szabályozzák. Ha látod, hogy testvéred szamara vagy ökre összecsuklik az úton, ne maradj tétlen. Ha útközben meglátsz a fán vagy a földön egy madárfészket, amelyben fiókák vagy tojások vannak, és az anyamadár rajta ül a fiókákon vagy a tojásokon, ne fogd meg az anyamadarat a fiókákkal együtt. Ehhez hasonlóan a hetedik napon való megpihenés előírása nem csak az embert szolgálja, hanem azt is, hogy ökröd és szamarad is pihenjen. Láthatjuk tehát, hogy a Szentírás nem engedi meg a zsarnoki antropocentrizmust, amely figyelmen kívül hagyja a többi teremtményt.
Naptár, a mikrofonnál Nemes Csaba. Szeptember 1-e a Teremtett Világért szóló imanap. Első alkalommal Ferenc pápa és Bartolomaiosz konstantinápolyi egyetemes pátriárka 2017-ben fordult közös üzenetben minden jó szándékú emberhez, hogy imádkozzon a teremtett világért, törekedjen egyszerű, másokkal szolidárisabb életvitelre, és felelősen bánjon a Föld összes javával. Azóta minden szeptember 1-én Ferenc pápa is egy külön üzenettel fordul a teremtésvédőkhöz, de a Föld minden emberéhez, és idén is várjuk Ferenc pápa üzeneteit, és az a célunk, hogy ne csak ezen a napon, a év minden napján ne csak gondoljunk, hanem tegyünk is a Föld javainak a védelme érdekében. Szeptember 16-a az ozon csökkentő anyagokra vonatkozó ENSZ egyezmény, az úgynevezett montreali jegyzőkönyv aláírásának a dátuma, és ezen a napon ünnepeljük a szatoszférikus ózon réteg védelmét, hiszen 87-ben, szeptember 16-án írt alá akkor 46 ország a montreali jegyzőkönyvbe, mára már több mint 189 ország csatlakozott hozzá, köztük Magyarország is már 1989-ben. Ez az egyik legsikeresebb egyezmény, hiszen már valamelyest vannak mérhető, igazán jól mérhető eredményei is, gyakorlatilag a fejlett világban mindenhol, de a fejlődő országok jó részében is eltűntek az úgynevezett ózonkárosító anyagok. Egy részük megmaradt, ami mindenképpen fontos a különböző nem helyettesíthető termékek miatt, de így is azt lehet prognosztizálni, hogy nagyjából 20-30 év múlva minden így megy tovább, befoltozódnak azok a bizonyos ózonlyukak, a déli féltekén is, és az ózon ritkolása is csökken már az északi féltekén, és ezzel azt érjük majd el, hogy unokáink már olyan nap alatt napozhatnak, mert talán nem lesz olyan erős a UV-sugárzása, mint most. Szeptember 16-a és 22-e között tartják a környezetbarát és fenntartható városi közlekedés hetét. Magyarország is csatlakozott ehhez a héthez, és ezen a héten mindig az egyik napon az úgynevezett autómentes nap, ahol gyakorlatilag az egész országban az a szokás, hogyha valaki forgalmi felmutatásával száll fel, akár buszra, villamosra, még a vonatra is, akkor ingyen szállhat fel azon a napon ezekre a tömegközlekedési eszközökre. Nagyon reméljük, hogy idén is így fog történni. És szeptember egyik utolsó napja, szeptember 29-e az élelmiszer pazarlás elleni világnap. Először tavaly, 2020-ban az ENSZ kezdeményezésére jött létre ez a világnap, és szervezték meg legelőször. Akkor már Magyarországon Lébig is bemutatta egy kitűnő felmérését, és a felmérése arra utalt, hogy az élelmiszer hulladék mennyisége valamelyest csökkent Magyarországon is néhány százalékkal, de az összetétele nem változott, és azt eddig is tudtuk, hogy leggyakrabban, tehát az élelmiszer hulladéknak nagyjából a fele készítelek, amelyeket nem eszünk, elkészítünk, nem eszünk meg és kidobunk, fűzöltségek, azon kívül gyümölcsöket is, valamint kenyért, illetve különböző pékárukat dobunk ki. Mindezek azt mutatják, hogy nagy bőven van még dolgunk azzal, hogy minél kevesebb élelmiszert pazaroljunk, hiszen hogy minél kevesebb élelmiszert pazarlunk, akkor annál kevesebb vizet is pazarlunk el, hiszen Magyarország is az egyik legnagyobb vízfelhasználó az agrárium, és ha nem megy pazarlásra sok étel, akkor sokkal több víz is megvonhatat a földön, és sokkal több embertársunkat is elláthatjuk majd biztonsággal, vízzel. Köszönöm szépen!
Búcsúzásként, ahogyan ígértük, most a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus két teremtésvédelemmel kapcsolatos programjára hívjuk fel a Mária Rádió hallgatóinak figyelmét. Szeptember 8-án, szerdán délelőtt a Hung Expo területén Székely János püspökatya és a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület Egy Föld, Egy Kenyér, a Laudato Si Világa címmel vezet egy órás fakultációt. Szeretnénk megtapasztalhatóvá tenni, hogy milyen szoros kapcsolatban van az Egy Kenyér közössége, ami az eukarisztia egyik legmélyebb és az egyház által legrégebben számon tartott titka, illetve az egyetlen föld Istentől akart egysége, az ökológiai törvények és az emberiség tudatos tevékenysége által, ami számos alkalommal előkerül a Laudato Si enciklikában, amikor a pápa visszatérően arról beszél, hogy minden mindennel összefügg. A másik teremtésvédelmi program a kongresszus során augusztus 11-én szombaton lesz. Ezen a napon a Margit szigeten kerül sor a NEK családi napjára, mely egyben az évente ősszel szokásos kattárs, a katolikus társadalmi napok rendezvénye, amire idén a NEK-be beolvasztva kerül sor. Itt beszélgető sátorral, játékos feladatokkal és színpadi programmal is várja az érdeklődőket, két teremtésvédelmi sátor is, a Naphimnusz Egyesületé és az Ecované, a Focolare Mozgalom ökológiai munkacsoportjáé. Szeretettel hívjuk a Mária Rádió hallgatóit is, hogy vegyenek részt ezeken az eseményeken. A szerdai, szeptember 8-ai programra regisztrációval lehet belépni, a szombati Margit-szigeti programra ez sem szükséges, a családi nap eseményei mindenki számára nyitottak. Ezzel augusztusi teremtésvédelmi magazinunk végére értünk. Köszönjük a figyelmet, köszönjük, hogy velünk tartottak. Találkozzunk az eukarisztikus kongresszus eseményein, és egy hónap múlva újra várjuk Önöket teremtésvédelmi magazin műsorunkkal. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Egy régi fénykép úgy döntött, hogy földre hull. Apám arcán egyszerű derű. Nem volt ő se szent, egyszer fent és egyszer lent, az élet mégis úgy tűnt gyönyörű. Csak énekelt, s egy szót sem értett latinul, de kért, hogy higgyem el, ha érdekel, hogy meghívja a bajt, aki térdet sose hajt, a szívét sem emelheti fel. Csak az, aki mást is felemel. Apa, látod, mivé tesszük a világot, nem hiszem el a hiányod, arra tanít legyek én, aki meg te is látod. Fogja már régen a kezem, nem is szól, csak int, aztán eltűnik megint, mikor azt kívánnám, maradjon velem. A sötét ég előtt az arca falfehér, a te tenyerében barazsat hozott. Ő előttem jár, és a túloldalon vár, hogy meg ne fagyjak én, ha átjutok a földre omlana a csillagó. A pallát
Teremtésvédelem. A Naphimnusz Egyesület műsorát hallották a teremtett világ védelméről.